Mennyei atyánk, azért kértünk most téged az éneknek a szavával, és ezért kérünk most az imádság szavával is, hogy emelj bennünket magadhoz, emelj bennünket magadhoz a te lelked által, hogy valóban vele tekinthessünk a te kegyelmedbe, vele tekinthessünk abba a szeretetbe, amely elküldte értünk az egy szeretett fiút, aki miatt pedig nekünk lehet hozzád menetelünk, aki miatt lehet egy megújult, egy megjobbított, egy szép és bővölködő életünk. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy most ebbe az új életbe, ennek a lehetőségébe, ajándékába, hogy láthassunk bele. Kérünk ehhez add a te igédnek a világosságát, add ehhez, hogy valóban megtapasztalhassuk, nem pusztán csak egy emberi próbálkozás, összegyülekezés, az, amikor mi az ige körül összegyűlünk, hanem te tényleg itt vagy, jelen vagy, és szólsz a te lelked által. Amen. A mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból szeretnék felolvasni egy részt, mégpedig ugye Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 6. részből, a 15-től a 23-ig terjedő verseket. Tehát Róma 6, 15, 23. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgája a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mert erőtelenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És ki szeretném emelni a 16. verset. Nem tudjátok, hogyha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Kedves testvérek, a mai alkalommal az engedelmességről szeretnék beszélni az ige alapján, és a készülésem közben pedig úgy megpróbáltam felidézni magamban, hogy milyen gyakran, meg milyen fajta összefüggésekben szoktam használni az engedelmesség kifejezést. És valahogy arra jutottam, hogy igazából nem olyan sűrűn kerül ez elő, így a hétköznapi szóhasználatomban, hogy persze egy ilyen egyszemélyes felmérés talán nem olyan túlságosan mondható relevánsnak, de valamelyest tényleg arra jutottam, arra következtettem ebből, hogy tényleg manapság nem annyira szoktunk beszélni az engedelmeskedésről, vagy nem annyira szoktuk magát ezt a szót használni. Hogy kikopott maga ez a szó a szóhasználatunkból. Talán még a gyerekek kapcsán kerül úgy elő az, hogy akkor most ő egy engedelmes gyerek, vagy nem engedelmes gyerek, de talán ezt is egy picit másképpen fogalmazzuk meg. És ahogyan tényleg az igét fel is olvassa az ember, és rendkívül kemény kifejezések vannak itt, nem pusztán csak az engedelmességre gondolva, hanem ugye a szolgasságra gondolva, a bűnre, a zsoldra, a halálnak a többszöri megjelenésére. Valóban olyan kemény üzenet, kemény szavak, és minthogyha az engedelmesség is valamelyest ebbe a kemény kategóriába tartozna manapság. Egy picit olyan ódon olyan már-már középkori a szájízű szó, hogy hát akkor hú, engedelmeskedtek, hogy a jobbágyok a uraiknak, meg így a vazallusok a hűbér uraiknak. Valamelyest olyan avitnak, olyan idejét múltnak tűnik ez a kifejezés. Még akkor is, hogyha persze azért, hát mi is szoktunk engedelmeskedni. Tehát, hogyha talán nem is beszélünk annyit róla a hétköznapokban, meg nem is olyannyira használjuk talán magát, ezt a szót, hogy engedelmeskedés, de mégis azért hát van alapjában véve nagyon sok engedelmeskedés a világunkban. Kressztábláknak általában engedelmeskedünk, a rendőrnek általában engedelmeskedünk, hogyha félreállít, akkor félreállunk. De általában a hallgatók is úgy engedelmeskednek, talán még itt a diák otthonban is, meg nyilván a teológián is. A gyerekek is úgy engedelmeskednek a szülőknek, a beosztottak a főnöknek, meg csinálják, amit mondanak, és hallgatnak a szavukra. Tehát tényleg, mondjuk így, előkerül azért az emberek életében az engedelmeskedés, de mégis talán nem olyannyira ilyen szóval, nem ezzel a szóval írjuk le, és beszélünk róla. És ahol viszont beszélünk róla, az tényleg mondjuk ez az exkluzívabb, egy picit azt mondanám privilegizáltabb kör, az egyházi kör, ahol előkerül viszont az engedelmesség. Ugye a Szentírásban is rengetegszer találkozunk vele, egyébként érdekes, hogy ott is a legtöbbször egyébként ugye a szülő-gyermek viszonyban kerül ez elő, de mégis a legtöbbször viszont pont ez a szülő-gyermeki viszony, ez vagy hogy az atyának, meg a fiúnak, vagy pedig ugye az Istennek és a hívő embernek a viszonyával kapcsolatos. Úgyhogy ha elő is kerül ez a kifejezés, hogy engedelmeskedés, akkor talán a mi köreinkben, egyházi körben kerül elő a leginkább, és viszont mintha tényleg szinte csak ebben a körben kerülne elő a mai világban. Mi beszélünk erről, most is beszélünk erről, hangoztatjuk ezt, és valóban jó erre felfigyelnünk, hogy viszont akkor egy olyan világban tesszük ezt, amely nem annyira beszél az engedelmességről. Van pedig engedelmesség ebben a mai világban, de talán ez más szavakkal kerül kifejezésre, de egyre kevésbé kerül az elő, hogy kinek hogyan engedjünk, kinek hogyan engedelmeskedjünk. Egyre inkább mondjuk az kerül elő, hogy a modern ember a maga ura, nekem ne mondja meg senki, mit csináljak, mit gondoljak, és lépten nyomon bizony azért az kerül elő a leghétköznapibb, legmindennapibb szituációkban is, hogy valami baj történt, mert valaki esetlegesen nem engedelmeskedett, nem tartotta be a jogkészszabályt, és akkor egymásnak ütköztek az autók. És valamelyest talán egy olyan tendenciát is lehet érezni, egy olyan fajta jelenséget így a mi köreinkben, hogy úgy tudatosult bennünk, hogy igen, hogy egyre inkább egy ilyen anomikus világban élünk, egyre kevésbé engedelmeskednek az emberek, egyre engedetlenebbek a gyermekek, a házasságokban már így elő nem kerülhet ez, hogy akkor most ott ki, hogyan, kinek engedelmeskedik, pedig a Szentírás milyen sokat beszél erről. Valóban az engedelmességnek persze nincsen egy hiteles mérőszáma, akkor azt mondhatnánk, hogy mostanában már kevésbé engedelmeskednek az emberek, mint régen. Azért hát régen se volt az emberiség olyan jó, olyan kimagasztó e tekintetben. Elég ide idézni ugye a legősibb problémánkat, a bűnbeesést is, hiszen az is egy engedetlenség kérdés. Ott is arról van szó, hogy kellene valaminek a magunk érdekében engedelmeskednünk, és mi mégsem engedelmeskedünk annak az isteni parancsnak. Tehát egyrészről van engedelmesség a világban, másrészről úgy látszik, hogy minthogyha ez a dolog eródálna, minthogyha ez a dolog egyre inkább kiveszne, és valóban azt pedig talán tényleg meg is állapíthatjuk, hogy az erről való beszéd, meg magának ennek a szónak a használata, az nem annyira jellemez bennünket, nem annyira jellemzi a környezetünket. A mai ige mondjuk erőteljesen arról beszél, hogy viszont nincs olyan, hogy ne lenne engedelmeskedés. Mindig van engedelmeskedés, mégpedig nincs sohasem olyan, hogy nem engedelmeskedem, nincsen légüres tér, hanem az Istennek engedem, akkor szükségszerűen engedek valaki másnak, valami másnak. Nincsen vákum az embernek az életében. Vagy, ahogyan használja, mondja ezt az apostol is, hogy most vagy a bűnszolgái vagyunk, alára, nagyon durva a kifejezés, vagy az engedelmesség szolgái vagyunk az igazságra. Nincsen vákum az ember életében, egy erőteljes üzenete ez ennek a mai ige szakaszunknak. Ha az Isten nem tölti be ezt az űrt, akkor valami mindenképpen oda be fog türemkedni a helyére, valami alapján mi szabni fogjuk magunkat, valaminek mi engedni fogunk, valami bejelenti ránk az igényét, hogyha nem kellünk senkinek, valakinek mindig kellünk, mert az ördög az megvesz bennünket, így a verset egy picit itt kifordítva. Hogyha valóban ki is megy a gonosz lélek, de nincsen ott a helyén semmi, akkor a Jézusi példázat alapján 7 másik lélek vesz ott lakozást, rosszabb lesz az ilyen embernek az utóbbi állapota az előzőnél. Valóban vagy mindig engedelmeskedem, mindig kénytelen vagyok engedni valakinek, valaminek. Az igazi kérdés az az inkább, hogy kinek. És egy bagatell példának fog lehet tűnni, meg talán olyan viccesnek, túlontúl komolytalannak is, pláne amikor ilyen kifejezések kerülnek elő, bűn, zsold, halál, szolgaság, igazság, tanítás, engedelmeskedés. Tehát talán többen felfigyeltünk erre, eléggé olyan fura módon nagy média figyelmet is kapott ez, hogy a szegedi állatkertnek elpusztult a szurikátája. Kecskemét? Akkor oké. Okay. Kecskeméten. Akkor ezek szerint hallottunk róla. És valóban mondhatnánk, hogy hát ez igazából hát milyen egy bagatel, meg olyan semmi történet, de mégis annyira beszédes történet ez a mi korunkról. Ugye az történt, hogy az általános iskolásokhoz vitték ezt a kis állatot, és akkor mondták is, hogy nem szabad hozzá, nem szabad benyúlni a teráriumába, által kis volt ez úgy írva, és akkor egy gyerek fogta magát, belenyúlt, az állat megharapta, megijesztette a gyereket, az így valahogy kikapta, ledobta a földre, és akkor elpusztult ez az állat, meg ugye, hogy venhes is volt, és akkor a kicsinye is elpusztultak vele. És nyilvánvaló, hogy legalábbis én így gondolom, hogy ez a kisiskolás, amikor benyúlt abba a ketrezbe, nem akarta elpusztítani azt az állatot, nem akart igazából neki ártani, ő magának akart valami jót megsimogatni, esetleg Brahiból végezte ezt el, hogy ő megmutatja, hogy milyen bátor, szembe megy egy szabálynak, de mindenképpen ugye nem mérte fel azt, hogy a tetteinek következménye is lehetnek. Nem is számított erre, hogy egy ilyen dolog ott történhet, hogy ez lesz a vége. Áthágott egy szabályt, ami szabály volt, tiltás volt, aminek ugye a lényegét, azt, ami mögötte volt, azt nem értette meg, pedig volt ennek a szabálynak, lényege nem értelmetlen szabály volt, jót akart, és mégis milyen szomorú dolog lett ennek az egésznek a vége. Olyan kicsiny történet ez, talán olyan bagatell történet ez, de mégis olyan beszédes történet ez, hogy milyen gyakran ér bennünket is ez, hogy olyan jót akarunk, nem mérjük fel tetteinknek a következményeit, szembe megyünk esetleg szabályokkal, nem gondoljuk át, nem is tudjuk igazából átgondolni, azokat miért hozták, és akkor egyszer csak egy olyan nem várt dolog lesz a vége, ami már ilyen tragikus méreteket ölt. Talán erőteljes párhuzam, meg tényleg van erősen hangzik, hogy tényleg itt az engedetlenség végének, a bűn zsoldjának az ige ugye a halált mutatja, a halált jelöli meg. És ez is egy ilyen kisebb kihágás, valaki benyúl egy teráriumba, jó kis dolog, nem nagy dolog, de mégis láthattuk, hogy egy ilyen állatnak a halálához vezetett. Tiltások sokszor korlátoznak minket, de tudjuk a korlátokról, hogy elsősorban a védelmünkre építik őket, és valóban ezek a tiltások a legtöbbször a bűnnek a következményeitől akarnak saját magunkat, bennünket megvédeni. Kemény fogalmak vannak tehát ebben a mai igében, zsolt, bűn, halál, engedelmeskedés, és egy nagy kérdőjel, te kinek fogsz engedni, mert valakinek mindenképpen kell. Vagy az Istennek, az igazságra, vagy pedig nem neki, valami másnak, valaki másnak, de talán itt a legegyszerűbb körbehatárolás az ez, hogy nem neki, nem az Istennek, ami rajta kívül van, ami nem ő, és az már bizony egy rossz irányba vezető folyamatot, tendenciát indíthat be, és nagyon kemény az apostolnak, tehát tényleg ez a bemutatás, hogy mi ennek a végkifejlete, hogy lényegében pedig hát a kárhozata, a lelki halál. Nagyon kemény ez a vagy-vagy szituáció, amit leír az apostol. De ugyanakkor van ebben is evangélium, van ebben is az Isten kegyelmének egy erőteljes kijelentése, egy isteni de hála Istennek, folytatja az apostol, ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek a követésére átadattatok. Ott van ebben az igében is, a kemény szavak után is egy isteni de, egy evangéliumi lehetőség, hogy bizony lehet szolgálni az Istennek. És milyen érdekes itt ez a passzív szerkezet, hogy átadattunk végül is az Istennek a követésére. Hogy mennyire ott van ebben is ugye a megigazulásnak és a megszentelődésnek az igazi titka, rejtélye. Hogy kivel kezdődik ez el, hogy én indulok el az Isten felé, vagy ha már elindultam, ha már elkezdem őt keresni, ahogy a Ágoston egyházatja is mondja, akkor ez már azt jelenti, hogy igazából én már meg is találtattam. Ki kezdi ezt el? Ugye egy örök vita, a mi egyházunkban is ugye arminianizmus kontra kettős predestináció, sosem fogjuk ezt megoldani, nem is tudjuk megoldani, mert ez egy titok, ez egy rejtély, nincsen erre teljes mértékben kijelentésünk, de mégis olyan szép dolog itt is ez a passzív szerkezet, hogy van egy lehetőség, van egy evangéliumi kiutunk ebből a nagyon erős vagyból, és ez nem teljes mértékben, sőt leginkább nem rajtunk áll, hanem valóban az Istennek a kiválasztó, elhívó és megigazító akaratába, szándékába, kegyelmébe van letéve. Mi már ennek a követésére átadattunk. Milyen jó ezt tudni, amikor itt sokszor előkerül, hogy hát ennek a bűnnek, a bűnszolgasságának a vége, az a halál és a kárhozat. Milyen jó látni, hogy viszont így mi már átadattunk valami másra. Nekünk megadatik a lehetőség, hogy az isteni engedelmességet válasszuk. És azt is mondhatnánk, hogy tényleg ez naponkénti, sőt szinte döntésenkénti választóhelyzet, választó vonal. Éppen egy döntésemben kinek engedek? Az Istennek, amit az ő akarata, mint egy elémtár, vagy pedig nem neki. Nem akarnám itt nevesíteni, mert sok más egyéb tényező is ott lehet. De vagy kinek engedek mindennapi döntéseimben? Ki az, aki engem meghatároz? Valamiképpen, tehát mindenképpen megfog valami. És nagyszerű dolog, hogy ugyanakkor tényleg tudhatom, elfogadhatom, beláthatom, és a mai ige által meg is erősödhetem ebben a dologban, hogy viszont minden helyzetben mindig megvan az a lehetőségem, hogy az Isten szerintit válasszam. Hogy afelé menjek, afelé induljak, úgy döntsek, neki engedelmeskedjem. Ámen. Mennyi atyánk, te látod azt, hogy valóban amikor a mindennapi életünket éljük, akkor talán nem mindig, pláne nem minden döntésünkkor kerül elő az, hogy most akkor veled, melletted döntünk, vagy éppen ellened. Nyilván, hogy vannak olyan döntések, amelyek olyan adiaforisztikusak, olyan mellékesek is. De mégis, mennyei atyánk, vannak olyanok, amelyek hitvallásos szituációk, amelyek hitvallásos helyzetek, amelyek igazi bizonyságtételek, hogy mi kivel tartunk. Veled tartunk, téged fogadunk-e el Urunknak, utánad akarunk-e menni, vagy pedig más hangokra, más eltérítő tényezőkre figyelünk oda. És kérünk téged, mert talán ez a legfontosabb, hogy valóban a mi akaratunknak, a mi motivációinknak, döntési kompetenciáinknak a belsejét formáld át, hangold át a te igéd szerint, hogy mint egy olyan magától értetődő, mint egy olyan zsigerileg működő legyen az, hogy mi veled döntünk, hogy a mi élet döntéseinket kisebb és nagyobb dolgokban is a te igédnek a szellemisége határozza meg. Éppen ezért add meg nekünk a szándékot, hogy keressük és kutassuk a te igédet, foglalkozzunk vele, egyre inkább az formáljon át bennünket, hogy mint egy ne is legyen olyan fajta bonyolult döntés és sok gondolkodás az, hogy veled tartsunk, hanem legyen ez a mi sajátságunká, legyen ez mint egyfajta készségünké. És kérünk téged, hogy a hálát is naponként gerjezd bennünk, és add meg, hogy ennek a kifejezési eszközeit is megtaláljuk így egymás felé, és te feléd is, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy mi már átadattunk, hogy mi már valóban megszabadultunk a bűnnek a megkötöző erejéből. Nem gyáva rabjai vagyunk már a bűn szolgaságának, hanem a te szent fiadnak a rabságába kerültünk, ami egy boldog rabság, ami egy megvidámító dolog. Kérünk téged, hogy ezt felismerhessük, kérünk téged, mennyei atyánk, hogy valóban ezért ébredjen naponként hála bennünk. Se helyről is kérünk, mennyei atyánk, a megerőtlenedetteinkért, kérünk téged, akár lelki, akár testi szükségben, nehézségben, kihívásokban szenvedjenek is, hogy mutasd meg számukra is a te kegyelmedet, mutasd meg számukra is, hogy minden fajta elerőtlenítő tényező fölött is ott lehet a te kegyelmed, és az örök életnek az ígérete. És kérjük téged, hogy ezen emberek felé pedig mi is, te irántad érzett hálánkból oda feléjük fordulhassunk, és valóban mindig lehessünk az ő felemelőik, erősítőik és bátorítóik. Kérünk téged vezetőinkért, kérünk téged egyházunkért, egész magyar népünkért, taníts meg bennünket engedelmesnek lenni, és elsősorban te neked engedni. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanította imádkozni tanítványait. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.